Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel. Gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Elvesztette vonzerejét a prémium magyar állampapír, vagyis a PMAP. Közben más állampapírok jelenleg jobb hozammal kecsegtetnek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a tavalyi év végén még 7000 milliárd forint körüli PMAP állomány mostanra 6550 milliárd forintra csökkent. A Bank 360 vezető szerkesztője azt mondta, ha az első két hónapban tapasztalt magas infláció az év hátralévő részében is megmarad, érdemes lehet újra prémium magyar állampapírt vásárolni. Tóth Leventét Lakatos László kérdezte.
Jelentősen visszaesett a prémium magyar állampapír állomány. Ugye 7000 milliárd forint körül volt tavaly évvégén, most arra majdnem fél milliárddal csökkent ez az állomány. Persze volt kamatfizetés is, de ez azt jelenti, hogy van egyáltalán jobb befektetési lehetőség, mondjuk ilyen biztonságos befektetési lehetőség, és azért nem viszik a PMAP-ot, vagy mi az oka ennek szerinted?
A PMAP-nál a kamatfordulók után, amelyek februárban indultak el, és még most is vannak, nem lett vonzó ennek az állampapírnak a kamata, hiszen ez egy infláció követő papír, ami azt jelenti, hogy mindig az előző évi infláció határozza meg a kamatát. Márpedig mivel tavaly már 3,7%-os volt az átlagos éves infláció, erre rakódik rá a kamatprémium, így a legjobb esetben is, a legjobb PMAP-nál is csak 5,2%-os lesz a 2025-ös kamat, de van olyan PMAP, amely pedig 4% alatti. Márpedig ennél a teljesen biztonságos lakossági állampapírokban is vannak sokkal jobbak is, és ezért is van az, hogy azt látjuk, hogy miközben a PMAP állomány csökken, a közben a fix MAP, ami egy 3 éves, 6,5%-os évi kamatot adó állampapír, annak pedig meredeken nő az állománya. Ennek az az oka, hogyha valaki számol, és azt mondja, hogy most akár lejárat előtt is eladja a PMAP-ot, akkor ugye 1%-os vesztesége van. Tehát ráteszi mondjuk a 3,95%-os idei kamatra ezt az 1%-os veszteséget, akkor még mindig 5% alatti kamata van, és azt mondja, hogy hát, hogyha átmegyek ilyen feltételekkel is a fixmápba, akkor egyértelmű kamatnyereségem van, de még akár az 5,2%-os PMAP-nál is igaz ez, hogy már az első évben is valamennyit nyer, hogyha fixmápba megy. De természetesen itt az a kérdés, vagy az is kérdés, hogy majd a következő években hogyan fog a PMAP kamatozni. Ez pedig azt határozza meg például jövőre, hogy idén mekkora lesz az infláció.
Ugye ez az infláció, ez úgynevezett hivatalos inflációs adat, ehhez képest fizet valami prémiumot a PMAP, ez jövőre akár elérheti a 6%-ot is?
Ja, amikor nekiindultunk az évnek, akkor azért olyan inflációra számított mindenki, még az is, aki a kormányénál egy lényegesen magasabb inflációt jósolt, aminél azt lehetett mondani, hogy jövőre is sokkal jobb lesz például a fix MAP 6,5%, hiszen ugye a kormány 3,2%-ot tett be a költségvetésre prognózisra, de aki 4%-ot mondott, ugye ott is még bőven jobb a fix MAP például.
Na jó, de januárban 5,5% volt az infláció, februárban még ennél is több, 5,6%, úgyhogy akkor így számíthatunk rá, hogy akár az egész éves infláció is meghaladja majd az 5%-ot. Ez viszont jövőre már jól jöhet a PMAP-ba is, nem?
Hát új helyzet állt elő azzal, hogy azt láthatja mindenki, kis befektetők is, hogy 5% fölé emelkedett az infláció, és bizony vannak már olyan prognózisok, amelyek azt mondják, hogy akár az egész éves átlagos infláció is 5% fölött lehet. Tehát itt már érdemes átszámolni, hogy vajon mennyi is lesz jövőre a PMAP-nak a kamata. és érdemes-e ilyen feltételeknél váltani, vagy jobb benne hagyni a PMA-ba a pénzt. Hogyha mondjuk egy 5%-os átlagos inflációt feltételezünk az idei évre, és ezzel számoljuk végig, ezt akkor azt láthatjuk, hogy a legjobb PMA-poknál mondjuk egy 5%-os inflációra már 6,5% a kamat, a legrosszabb PMA-poknál az ennél alacsonyabb, de a legjobb PMA már egy 5%-nál be is éri a fix MAP-ot. Tehát, hogy idén a legjobb PMA-pok kis veszteségben vannak például a fix MAP-hoz képest a eladási veszteség miatt, de jövőre akár már be is érhetik, sőt, akár meg is halasztatják a fix MAP-ot, de utána megint csak azt kell nézni, hogy milyen az azt követő évben, tehát a következő évnek mennyi lesz az inflációja. Tehát aki most azt mondja, hogy hát ő akár egy 5,5%-os átlagos inflációt is el tud képzelni, és olyan PMA-ja van, aminek magasabb kamat prémiuma, tehát például 1,5%, most azt mondhatja azt, hogy én akkor tartom, hiszen hogyha én állampapírba raknám át a pénzemet, akkor nem járnék jobban a legjobb fix máppal sem, hiszen ugyanezt a kamatot nagyjából meg fogom kapni 2 év alatt a PMA-pomra is.
De aki most keres helyet a pénzének, és mondjuk nem állampapírból hozza, hanem máshonnan, és néhány évre le tudja tenni, akkor még mindig a fix máppal jár a legjobban, nem? A fix magyar állampapírral.
Hát itt, amikor valaki a befektetési lehetőséget nézi, akkor természetesen az is kérdés, hogy ő mennyire biztonságos és fix hozamot vár, vagy sem. Hogyha nagyon biztonságos és nagyon fix kamatot szeretne, akkor az állampapír jelenti neki az egyik lehetőséget. Vannak a betéti ajánlatok között is már 5-6%-osak egyébként, tehát aki például rövidebbre akarja lekötni, és azt mondja, hogy majd utána eldönti, hogy mit csinál vele, ezt is megteheti, de ott már adózni kell.
Igen, hát azért az adófizetés, illetve még más egyéb terhek is vannak benne, az azért jelentősen rontja a versenyképességét a bankoknak.
Ez így van, tehát az állampapírhoz képest jóformán minden befektetési lehetőség, értékpapír befektetési lehetőségnek van egy majdnem 30%-os hátránya, hiszen a kamatadót és a szocót jellemzően meg kell fizetni, csak speciális esetekben nem. Tehát az is fontos, hogy amikor valaki hozamot, kamatot számít, akkor ez is a fejébe legyen, hogy a nem állampapír esetében itt bizony abból majd le kell vonni 28%-ot, illetve le is vonják ezt a 28%-ot. És természetesen vannak olyan kis befektetők, akik nem szeretnének nem fix befektetést, tehát nyilvánvaló, hogy az állampapíroknál potenciálisan lehet nagyobb hozamokat is elérni az elmúlt időszakban, például részvénybefektetéssel hatalmas hozamokat érhettek el a befektetők, csak itt tudni kell, hogy a múltbéli hozam az, hogy az elmúlt 1-2 évben nagyot kaszált valaki, ebből semmilyen garancia nincs arra, hogy a elkövetkezendő 1 évben is így lesz. Tehát itt tudni kell azt, hogy ezekben van kockázat, és az vállalja ilyet, aki ezt a kockázatot meri vállalni. Aki nem ismeri ezeket a befektetési lehetőségeket jól, nem szerette kockáztatni, annak, hogyha valaki állampapírból, tehát PMA-ból másba vált, akkor többféle állampapírt is vehet, aminek más a futamideje és más a kamatozása, tehát a fix MAP, ami most 6,5%-os mellett, ott van a MAP plusz, aminek egy folyamatosan emelkedő kamatozása van, de már az induló kamata is 5% fölötti, vehet 1 éves vagy 2 éves kincstelegyet is, itt is 5% fölött van a kamat, és aki egy kicsit szofisztikáltabb befektető, az akár diszkont kincstelegyet is vásárolhat, ezeknek rövid a futamideje, és most 6% körüli kamatot fizetnek, csak itt ismerni kell azt, hogy ennek a kamatozása kicsit másképpen működik, mint a normál állampapíroké. De nem kell ettől megrémülni, ezeknél is kiszámítható azért a hozam. A jelenlegi inflációs várakozásoknál még érdemesebb a PMA-ról átváltani más állampapírra, de hogyha idén tartósan, vagy akár jelentősen 5% fölött lesz az infláció, akkor jövőre újra versenyképessé válhat a PMA, és akár az is lehet, hogy valaki majd újra PMA-pot vásárol.
Tóth Leventét, a Bank 360 vezető szerkesztőjét Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A Yetteli a leggyorsabb 4G és 5G mobil internet hálózat idehaza. A cég műszaki vezérigazgató helyettese azt mondta, a szélessáv.net oldalon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által közzétett országos összesített le- és feltöltési átlagsebességérték alapján a Yettel Magyarország nyújtja a leggyorsabb 4G és 5G mobil internetet ügyfeleinek. Koller György a sokmilliárdos beruházással fejlesztett mobilhálózat mellett beszélt az elmúlt években fejlesztett szolgáltatásokról is. Lakatos László interjúja.
Már 3 éve, hogy elindult a Yettel márka, és hát az új arculat ígért mindenféle fejlesztést. Milyen fejlesztéseket hajtottak végre ebben az időszakban?
Azzal kezdeném, ami az ügyfelek számára egyből látható. Bevezettünk egy új szolgáltatást, a Yettet. Ez egy end-to-end digitális szolgáltatás. Az előfizetőnek nem kell bemennie a boltunkba, a bemutató termékbe, hanem otthon ülve meg tudja vásárolni ezt az előfizetést. Ez egy forradalmian új szolgáltatás a részünkről, egyedülek vagyunk vele a piacon. A másik nagy fejlesztésünk az a hálózat modernizáció, amit minden ügyfelünk értékelhet, aki használja a szolgáltatásainkat, bármilyen szolgáltatásunkat, legyen az előfizetéses, számlás, vagy feltöltőkártyás, vagy vállalati, minden előfizetőnk használhatja. Mint egy 100 milliárd forintot költöttünk az elmúlt 3-4 évben a hálózatunkra, amiben teljesen modernizáltuk. És ennek eredményeképpen a legfrissebb mérések alapján, tőlünk független intézmények mérései alapján, amiből kiemelném a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, mi vagyunk Magyarország leggyorsabb hálózatával rendelkező szolgáltató.
Gondolom, hogy a piaci verseny ezen a két területen zajlik leginkább, tehát hogy ki tud látványosabb vagy gyorsabb hálózatot biztosítani, illetve hogy ki ezt tudnak kényelmesebben hozzáférni az ügyfelek.
Így van, így van. És mind a kettőben versenyelőnnyel rendelkezünk most. A hálózat sebességét tekintve kétszerűen gyorsak vagyunk, mint a versenytársaink, és mind a 4G, mind az 5G-s hálózaton. Ugye az 5G hálózaton úttörők vagyunk az úgynevezett független, a 4G hálózattól teljesen független 5G hálózat tekintetében is. A standalone hálózatnak nevezi a szakzsargon, amikor az 5G hálózat teljesen függetlenül működik a 4G hálózattól, és hogyha a 4G hálózaton történik valamilyen forgalmi torlódás, mert egy tömegrendezvény van, egy koncert van, egy baleset van, vagy bármi, akkor az 5G hálózat ki tudja szolgálni az előfizetőket, függetlenül a 4G hálózat terheltségétől. És az 5G hálózaton a kapacitás lényegesen több, mint a 4G hálózaton. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy forradalmi újdonság, amit bevezettünk a piacon, egyre több ügyfelünk érheti elő, ez a készülék gyártóktól is függ, hogy mikor érhető elő az előfizetők számára. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a készülékgyártókkal, hogy engedélyezzék ennek a lehetőségnek a használatát a készülékükben.
Meddig lehet ezt még fokozni? Tehát természetesen azt felhasználóként az ember érzi, ha nagyon lassú a net, vagy a hálózat nagyon akadozik, rossz minőségű, de egy bizonyos ponton túl már emberi fül és az emberi tempó már nem bírja követni a gyorsulást. Érdemes tovább gyorsítani, vagy a gyorsulás nem feltétlenül a közvetlen felhasználó élményhez kell, hanem ahhoz, hogy biztonsággal lehessen nyújtani ugyanazt a minőséget.
Ez a második, a releváns. Én azt mondom, az 5G-vel, és majd a későbbi generációs technológiákkal egyetemben erre a megbízhatóságra és a mindentől függetlenül kapjam meg az elvárt szolgáltatásra helyeződik a hangsúly. Ugye az 5G-vel, ezzel a önálló, standalone 5G-vel megvan az a lehetőség, hogy olyan szolgáltatást nyújtjunk az előfizetőknek, amiben garantálunk szolgáltatási minőséget. Tehát ha például valaki elmegy egy sporteseménybe, vagy egy koncertre, és ő akarja közvetíteni a családjának, barátainak az ott zajló eseményeket, akkor tudjuk garantálni, hogy ő megkapja azt a minőséget, amivel a közvetítése az tökéletes minőségű lesz. Függetlenül attól, hogy esetleg ott annyi ember van, hogy a hálózat mások számára terheltebbé válik. Tehát ezek az típusú szolgáltatások, ezek az 5G-vel jelentkeznek, azzal váradnak elérhetővé, és a későbbi technológiák ezt még fokozni fogják. Tehát kérdésére a választ én úgy adnám meg, hogy nem gondolom azt, hogy a fejlődés le fog állni.
Mondott egy érdekes dolgot, hogy a felhasználó akarja közvetíteni az eseményt mondjuk a családjának vagy a barátainak. Erre mekkora az igény? Tehát mennyire érzik azt a felhasználókon, az ügyfeleken, hogy ez egy szempont? Tehát akár emiatt vásárolnak új készüléket, vagy emiatt váltanak tarifacsomagot mondjuk?
Hát azt azért nem kötném össze, hogy emiatt váltanak tarifacsomagot, vagy emiatt váltanak készüléket, de azt látjuk, hogy ez az úgynevezett felhasználási terület, úgynevezett use case, ez egyre jobban használatban van koncerteknél. Tehát valaki elmegy egy koncertre, egy olyan együttes koncertjére, amit nagyon várt, és meg akarja osztani az örömét a család tagjaival, barátaival, akkor a mobiltelefonján keresztül is meg tudja tenni. Könnyen egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
A Jettel műszaki vezérigazgató helyettesével Koller Györggyel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Az elmúlt 25 évben harmadával csökkent a hazai gombatermesztés volumene, a fogyasztás másfél kilogramm körüli értéke azonban nem változott. Ezt mondta az általunk megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila szerint a termeszthető csiperke és vargánya a leggyakoribb fajta, amit termesztenek. A többi az erdők, mezők ajándéka, amikkel a piacon találkozhatunk. A gombából exportra is jut. A termesztéshez szükséges alapanyag gyártásában előkelő helyen áll Magyarország. M. Szűcs Péter interjúja.
A 2000-es évek elején mintegy 30-32 ezer tonna per év volt a gombatermés idehaza, már amit termesztettek. Ez lecsökkent nagyjából a harmadával. Mi az oka ennek?
Az óriási kézi munkaigénye és a csomagolás igénye. Maga a termesztés egyszerűen öntözi a hagyományos technológiát, és ettől ötvözi a modern technológiát. Korábban pincékbe zárt fedett helyeken termelték, ahol teljesen sötét volt, és megvolt az a stabil 10-15 fokos állandó hőmérséklet. Induláskor persze közel 20 fok kell a gombának. Átalakult a későbbiekben üvegházi hasonló fóliás, fekete fóliás termesztéshez, vagy zárt termesztő berendezésekhez, amelyek garantálják a folyamatos páratartalmat és azt a fényékülséget, ami a gombák növekedéséhez szükséges.
Egy időben a családok is termesztettek, hiszen akár egy panelház pincéjében is lehetett gombát termeszteni. Nekem apukám kísérletezett vele, emlékszem rá.
Elég könnyű termeszteni, hiszen lehet kapni, van forgalomba beoltott termesztőzsák, ami beoltott rágyán kívül még tartalmaz különféle társókat, megfelelő növekedéshez. Ezt a 90-es években, rendszerváltás követően közel 10 évig sikeresen tudták házi gazdálkodók is megcsinálni, illetve kisebb gazdálkodók is, de hát a maga rendszeresség az, ami felborítja a struktúrát, illetve egy generáció kiröregedése, a fiatal generációt nem szeret molyolni ezzel a gombatermesztésre, pedig könnyen megtermeszthető bármelyik lássötét párásáján.
Na most elsősorban itt a csiperkét emlegetik. Milyen gombákat termesztenek még így ipari méretekben idehaza?
A legkedvencebb a csiperke, ezt követi a laska gomba, ami nem trágyán és nem tőzegen termelik, hanem fatörzs van beoltva. Ott 4-5 szedéssel megoldható, de hát lehet kapni már folyatényzsákba beoltott anyagot is, és az 3-4 szedéssel meg lehet oldani, ha van plusz 17 fok a termesztést.
És az ilyen erdei gombákból nem lehet kiválasztani olyat, ami mondjuk a gasztronómia számára lehet érdekes, például rókagomba, hogy mondjak egyet?
Próbálkoznak vele Romániában, illetve Hollandiában, de még mindig az erdő a legfőbb bázisa, hiszen ott olyan mennyiségben van korhadó fa, törzs a zavarra együtt, ami tökéletes alapot képez, nem tudják megoldani még a megfelelő tápanyag ellátást a gombáknak, így aztán ezek az erdélyi gombák maradnak a pozícióba a piacon. Ezt a gomba, nem gomba, a szarvas gomba a legnagyobb sztár igazából, ami aranyértékű az értéke, ami már szinte fűszernövényként használnak a gasztronómiában, ez pedig a bakonyi kációban gazdag meszes talajok, illetve a füle környéke, ahol jól lehet termeszteni. Hát egy-két termesztő próbálkozott a Alföldön is, kisebb sikerrel, nagyon sok gombatelepítés volt szarvas gombából. Jó eredményeket értünk el, aztán az Európa bajnoki méretű gomba is Magyarországon termelt meg a szarvas gombából.
Ha már szóba hoztad a szarvas gombát, egy olyan 10-15 éve kezdett el Magyarországon elterjedni egy másik, kicsit ilyen a fűszerre hajazó, a shiitake gomba, amire ugyancsak vállalkozások épültek, mert az is egy nagyon érdekes ízvilágot ad, akár csak egy rántottához, hogy adhatok egy tippet. Annak volt egy ilyen felfutása, az is, mintha eltűnni látszana.
Nem tűnt el, keresik a piacon, hiszen a vegán érkezésnek egyik alapvető eleme a gombafogyasztás, és sokan csinálnak shiitakét, de főleg importból van. Picit bonyolultan, nehézkesebb a termesztéssel, jobban oda kell figyelni a páratartalomra, a szedésre. Én ezt fogta meg, hogy a sokkal gazdaságosabb a csüperke vagy a gomba termesztése a gazdálkodóknak, vagy a nagyüzemeknek, mint az, akivel foglalkozni, de termelnek és vannak új fajták is, de hát igazából mind kísérleti fázisban van. Az egésznek a félkezdője a gazdaságosság, hogy milyen mennyiség mert és milyen termésmennyiség mellett érjék meg ennek a termesztése.
Ráadásul ugye azt nem csak a gasztronómia vásárolta tudomásom szerint, hanem a szépségipar.
Szépségipar, ott különösen a tapu, a fagombák, amik igazából sikeresek. Többen már gyógyszereket, ilyen teákat is csináltak ezekből a fataplógombákból, szárítva, őrölve, szelektálva fajtákat. A több területen lehet felhasználni, különféle gyógyászati célokra szívesen használják, főleg a leromba szeretek erősítésére. Minden ilyen anyag az igazából a személyszűkőnek eldöntet, hogy használja vagy nem használja.
Mi az oka annak, hogy a hazai fogyasztás az nem nagyon változik, olyan másfél kiló körül van per fő, per év. Engem meglepett ez a szám. Én azt gondoltam, hogy magasabb, mert nagyon sok ételben van, akárcsak kiegészítőként gomba, de egyébként meg levesekben is nagyon sok. Nyilván az ember ne induljon ki magából, én biztos, hogy ennek a többszörösét eszem per év, annál is inkább, mert ahogy említetted is, ugye egyrészt a vegán étkezés, másrészt az egészséges étkezésnek is egy nagyon fontos alapanyaga. Miért ilyen kevés a hazai fogyasztás?
Pedig a magyar gasztrorészre főleg a csüperkét használják, de akik vidéken élnek egyek között azért Bakonyban, Mátrában, vagy Nógrád megyében, vagy máshol, azért össze igen jelentősen termek saját részre gombákat. Ott vannak persze gomba felismerők is, akik ezt persze megoldják, hogy ne legyenek végezett gombát. Elszékezi a vadgombákat a mégezhető állapotuk, úgyhogy nem jól van szelektálva. Viszont a tinúrú, a rókagomba nem csak frissen, hanem sok helyen használják, hogy a szúnyogháló kitejétre kiszállítják, és a szállított gomba piacra is bizonyos érzés, a szállított illatos erdei gomba igazából jól kombinálja a kellemes illatot, meg hiszen szükség van a vérkezésnél, de standard a csipes gomba. Miért ne fogyasztják eléggé, pedig minden áruházban kapható, jelentős exportunk is van ebből a fajtából. Piacon szép, jó minőségű, egyenletes méretű gombákat lehet kapni. Hát az három etapal persze azért sokkal tartható tovább, ami székesít talán ezt, hogy nem igazán áll el hosszúleg a hűtőben, mint más egyéb előkészített zöldség.
Hát jó, azért olyan ember sokat nem szokott olyan sokáig készételeket tárolni, de ha bemész egy étterembe, mindenütt a menzáktól kezdve mindenütt találsz gombát, így vagy úgy, gomba paprikás, vagy rántott gomba, szóval ezért lepett meg ez a viszonylag alacsony átlagadat.
Igen, meg a fogadásokon is, ha ideg tálak részt a rántott gomba, vagy egyéb módon megcsinált látogatósok. Valahogy még nem pörgött föl, pedig a reklám elég erős ebben a szektorban. Két nagy magyar gyártó van, akik igazából nagy mennyiséget forgalmaznak, gyártanak. Ott a őket fékezi a mennyiségben az export hektikus alakulása, illetve az, hogy nagyon nehéz fix munkaerőt találni erre a sötét párában végzett munkára.
Egyébként exportra hova megy? Mert ugye simán megvan a hazai fogyasztást, azt megtermeljük idehaza. Mely országok veszik a magyar gombát?
A legfőbb termelő az Lengyelország, és Hollandia adja 70%-át az európai gombatermesztésnek, és ehhez csapódik hozzá Olaszország. A mai magyar piacon export az Olaszországba, Németországba, Ausztriába történik, a Lengyelország pedig ellátja a csehszlovák és egyéb piacokat. Így komoly versenytárs. Amivel viszont még jók vagyunk a gombán kívül, az pedig az alaptőzeg, illetve az alapkeverék, micéliummal beszélt keveréknek az exportja, ami alapfeltétel a termesztésnek. Ebben viszont majdnem megelőzzük Lengyelországot.
Egyébként ugye a gomba minden szempontból egészséges, meg ráadásul mondjuk, aki fogyókúrázni akar, annak is egy nagyon jó alapanyag, mert gyakorlatilag korlátlanul fogyasztható.
És nem okoz allergiát, jelentően, tehát nincsen gombára allergia, nem szokról, nem allergia. Lehetős tünetei a gombáknak.
Simon Attila agrárszakértővel M. Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önök.